milyen gondolatokon, milyen eseményeken mentő keresztül. És itt arról szól ebbe a hetedik versbe, hogy ugye az egész hetedik fejezet arról szól, hogy Isten törvénye ugye arra hivatott, hogy rámutasson a bűnre, hogy mi a bűn és mi a helyes. De leginkább abban segít minket, hogy felismerjük a bűnt, és Pál apostol azt mondja, hogy ha a törvény nem mondaná azt, hogy a kívánság bűn, ez hol is mondja a törvény? Melyik parancsolat ez? Tizedik. Igen. Mi az arról szól, hogy ne kívánd a te fele barátod, ott végig sorol néhány értéket, de hát a lényege ugye házat, feleséget és semmit, ami a fele barátodé. Tehát ne kívánjuk azt, amit a másé, és hogyha a törvény ezt nem mondaná, hogy ne kívánjad, akkor a kívánságról se tudta volna Pál apostol, hogy az rossz. Mert sokszor úgy van, hogy ugye a kívánság egy olyan dolog, ami olyan titokzatos, megfoghatatlan, de ezt tudjuk nagyon jól, hogy a természetünknek a része, tehát az valahol bennünk van, mert ugye körülnézünk bármit, automatikusan jöhet az a gondolat, hogyha valami szépet, jót látunk, hogy ezt megkívánjuk. Ugye ezek automatikusan jönnek, ezek a gondolatok. És ugye miért van ez benne a 10 parancsolatban? És miért pont a 10. helyen van? És hogyha megnézzük a végig gondoljuk most a megelőző parancsolatokat, ugye azok főleg arról szólnak, hogy Isten milyen a helyes Isten tisztelet, ugye az első 4. A második az a fele baráthoz való viszonyról szól, de az 5 parancsolat, ugye mi a fele barátunkhoz való viszonyról szól, az is olyan, ami ilyen külső látható dolgokat mutat meg, ugye, hogy ne ölj, ne lopj, ne hazudj, és ne paráználkodj. Ez ugye mind látható dolgok. De a 10. az igazán a mélyére mutat. Tehát ez a parancsolat az, ami arról szól, hogy az ember hogyan gondolkodik. Ugye, és Pál itt megértette azért, mi a lényeg. Mert itt dől el az, hogy az ember hogyan gondolkodik, és utána, hogy milyen cselekedetei lesznek. Tehát két módon ugye gondolkodhatunk. Egyik a szeretet szerinti gondolkodásmód, amikor az ugye azt jelenti a gyakorlatban, hogy adunk a másiknak. Vagy pedig az önzés szerint gondolkozik, és erre előszól az a parancsolat, hogy kívánja a másét, és el akarja venni. Tehát adni akarunk, vagy inkább venni. És megerősíti ezt a megközelítést az is, ha láthatjuk, hogy a nekívánt parancsolat megtörése hogyan nyit kaput az összes többi parancsolat áthágásának. Ugye, ha valaki, ugye a kívánsága az nem jó, tehát nem azt kívánja, hogy adni akar, hanem inkább elvenni a másikét, akkor ez hamarosan testet fog ölteni cselekedetekben. Sere egy személyeletes példa Akháb királyé. Története adja elénk a kívánságnak a pusztító erejét. Nem tudom, mennyire ismerjük ezt a történetet. Ez az Akháb király sajnos egy olyan király volt, aki hát nem hívő ember volt, hanem bálvány imádásba fogott, azért, mert elvett egy olyan nőt, aki egy szomszédos országnak a királynak a lánya volt, aki belevezette ezt a királyt a bálványimádásba, és abba, hogy Isten törvényét semmibe vegye. És hát ez a király azt meglátott egy másik embernek, egy Nábót nevű embernek a szőlőjét. És ugye egy királynak ugye azért van bőven mindene, de azt a szőlőt megkívánta, és teljesen belebetegedett abba, hogy nem lehet az övé. És ez a pusztító erejű kívánság, ami teljesen elhatalmasodott róla, rajta, ugye ez is, hogyha az ember hagyja magán elhatalmasodni, akkor olyan lesz, hogy egyszer nem bír se éjjel, se nappal, csak akkor nyugszik meg, hogyha azt megszerzi, legalábbis így gondolja. És ez a kívánság végül hamis tanúzásba és gyilkosságba vezette. Ugye a felesége, ez csak röviden a történet, ugye a felesége tanácsolta neki, hogy nagyon egyszerű, hogy tudod elvenni annak az embernek a szülőjét, hát perbe kell fogni, valami hamis perbe, állítani kell hamis tanúkat, ugye mondjuk a per lehet az, hogy a király ellen lázítás szét, és akkor hamis, ugye két hamis tanú kell, mert két tanú alapján ugye el lehet ítélni, el kell ítélni, ki kell végezni, és akkor már is nincs akadálya, hogy tiéd legyen a szülő, és sajnos ez a király ezt meg is csinálta. És a másik pedig egy jól ismert történet, ugye Dávid király, vagy Dávid és Becsabé történet, amikor Dávid király megkívánja egy másik férfinek a feleségét. Ugye ő is sétálgat a palotája tetején, és meglátja, megkívánja, és a kívánságból mi lesz? Házasságtörés, mert ugye együtt hál vele, hazugság, és végül gyilkosság, mert ugye, hogy ő megpróbálja ugye ezt az egészet úgy helyrehozni, hogy ne derüljön ki, hogy hát ugye gyermeket, hogy kitől van a gyermek, hogy a férjét megöleti. Ugye a férje az egy Hitteus Úriás nevű katona, sőt ő egy ilyen, most tudom, azt hiszem katonai vezető, és őt olyan hely, olyan parancsot juttat el hozzá, hogy menjen a csatába egy bizonyos a csatának egy bizonyos területére, és akkor ott halálosan megsebesül, és akkor megoldódott a probléma, így nincsen probléma. Legalábbis így gondolja Dávid. Na most számos biblia történet mutat rá ezeken kívül arra, hogy a kívánság, amely mérhetetlen erővel vehet hatalmat az emberen, és milyen pusztító és elsöprő lehet, hogy minden igazságot, tisztességet, mindent figyelmen kívül hagy. És hát ezért olyan döntő, hogy a 10 parancsolat, és a lehető legmélyebbre megy, és nem csak szavainkat, hanem cselekedeteinket, szándékainkat és kívánságunkat is mederbe akarja tartani. Csak ugye a nagy kérdés az, hogy ugye hogyan fogan meg ez a kívánság. Jakab apostol levele írja ezt a folyamatot. Ha föllapozzuk a Jakab apostol első levele 14. és 15. versét, ezt nézzük meg, hogy ott hogyan ír erről Jakab apostol, hogy hogyan lesz a kívánságból bűn. Ugye itt ezt írja a Jakab apostol, hogy hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága, aztán a kívánság megfogan, bűnt szül, a bűn teljességre jutva pedig halált nemz. Na most ugye ez a megfogan, ezt úgy is mondhatnánk, hogy gyökeret ver. Ugye az édesget, azt pedig úgy is megfogalmazhatjuk, tehát még érthetőbben, vagy még egyértelműbben, hogy eljátszom a gondolattal. Mi lenne, ha? Ugye Dávid is, meg itt a történetben is, ugye ez történt, a Akháb királyében is, hogy eljátszott a gondolattal, milyen jó lenne az a szőlő, mert biztos nagyon jó a termése, hát biztos szép helyen volt, szép volt, tehát mi lenne, az enyém lenne, akkor mennyire tudnám élvezni, és hát ugye Dávid is, hogy milyen szép az a nő, hát pedig Dávidnak volt több felesége is ekkor már, tehát jól tudom, még volt 2 vagy talán 3 felesége is, de úgy látszik, nem volt elég, kellett még az is, mert az biztos jobb volt, mint a többi, jobban nézett ki, vagy valami ilyesmire gondolhatott Dávid, és akkor nekem az kell. Tehát eljátszott a gondolattal, mi lenne, ha. Na most, ha megnézzük azt, hogy mi volt a, honnan ered mindez az emberiség történetében, hát ugye vissza kell mennünk a gyökerekhez, és az első, és a bűneset gyökerében is ott van. Ha megnézzük Mózes első fejezetében a harmadik fejezet hatodik verset, ugye ez a bűneset története, és ez az, amikor Éva hogyan indokolja meg magában, hogy miért jó arról a fáról szakítani azt a bizonyos gyümölcsöt, amit ugye Sátán ajánlott a figyelmébe. És akkor így indokolja meg, hogy mivel úgy látta az asszony, hogy jó volna enni arról a fáról, mert kedves a szemnek, kívánatos, bölcsétes, szakított annak a gyümölcséből és evett. Adott a vele levő férjének, és hát ő is evett. Aztán ugye itt látjuk azt, hogy Évának akkor tényleg felmerül egy kérdés, akkor az volt a bűne, hogy leszakította a gyümölcsöt? Mit gondoltak erről? Csak ez volt a bűne, hogy tehát azért van a világban annyi rossz, mert Éva fogta, leszakította a gyümölcsöt, és hát ugye ezt nem kellett volna. Tehát, hogyha valaki hirtelen odaugrott volna, vagy mi oda mentünk volna, hogy gyorsan megfogjuk a kezét, hogy ne tudja megtenni, akkor minden rendben lenne. Ez maga a bűn? Vagy ez már következmény? Ez következmény, igen, igen. A bűn oka az volt, hogy Évának megváltozott valahogy az értékrendje. Ugye elhitte azt Sátának, hogy a tökéletesség útja az, hogy háthágja Isten szavát, és levesz egy gyümölcsöt, és megeszi. Tehát az igazi veszély ugye nem az elkövetett bűn sosem, hanem az a gondolat, az az értékrendváltozás, ami egy gondolat folyamán elindul, ami igazolja a bűnös cselekedetért, és ezért az ember el is követi. Ugye itt is igazolta saját magát, hogy miért jó ezt megtenni. Ugye finom is, ízletes is, tehát jól is néz ki. Ugye, mint a előző ószövetségi példáknál is láthatjuk, ott is ez volt. Ugye jó volt a szőlő, jól nézett ki a becsabé, és akkor ugye még bölcsességet is ad, és akkor így tulajdonképpen saját magát meggyőzte, hogy hát akkor ez így rendben is van, és akkor szakítok, és akkor eszem egy jót, finom, ízletes, meg még bölcsé is tesz, hát mi kell még. Na most akkor feltehetjük továbbra is azt a kérdést, hogy akkor az is helytelen volt, hogy Éva bölcsességet kívánt. Egyáltalán hogyan tudjuk eldönteni egy kívánságról, hogy jó vagy rossz? Most akkor hogyan? Ugye mai világban ez nagy kérdés, mert akkor a régi világban ugye azért egyszerűbb volt az élet, nem volt ennyi információ, nem volt ilyen média, mint most, mert most ugye a reklámok tömkelege sugároz felénk mindenfélét, ugye főleg azt, hogy vágyjál minden dologra, mert hogyha több lesz a fizetésed, ha jobb autóba ülsz, megveszed azt a ruhát, meg hogyha odamész nyaralni, stb., akkor neked milyen jó lesz, akkor boldog leszel, sikeres leszel, mások is látják, hogy te ugye nem vagy akárki, és akkor ki tudsz emelkedni a tömegből. Ugye nem lesz abban a szürke tömegben, amiben a többiek vannak. Ugye ezt ígérik nagyon sokféle módon. És hát ugye próbálnak rávenni arra, hogy ugye hogyan keresél pénzt, ugye játsszák különböző szerencsejátékokkal, stb., vagy egyéb olyan utakon, amivel gyorsan meg lehet ezeket szerezni. És akkor ugye azért is azt sugallják, hogy neked ez jár, mert te megérdemled, és akkor ettől több leszel. És ha valakit az ellenség nem tud ilyenekkel befolyásolni, akkor próbál ilyen lelki húrokat megpendítő, én úgy neveztem el, ilyen bezzekkívánságokat kelteni bennünk, és akár iskolában, vagy akár munkahelyen is előfordul, hogy de főleg iskolában, ha bezzek, ha azzal a játékprogrammal játszol, mint gyerekek között, amivel a többiek, vagy munkahelyen, vagy iskolában is, vagy azzal a dolggal foglalkozol, amivel a többiek, akkor majd közéjük fogsz tartozni. Nem fognak kirekeszteni, el fognak fogadni. Bevesznek a társaságba, ez is mekkora mekkora erővel hat. Ugye ez egy kívánság, mert szeretünk valahova tartozni, és nem szeretünk azt, hogyha úgy egyedül vagyunk, meg kívül vagyunk a többiek köré. Ugye ez is. És itt elmondok egy saját példát, amikor még körülbelül talán 10 éves lehettem, ugye akkor még csak tévé volt, nem volt számítógép, nem volt semmi ilyen, de viszont én is azokat a filmeket akartam nézni, és követeltem anyutól, hogy azt akarom nézni, amit az osztálytársaim, mert én is vágytam arra, hogy elfogadjanak, és akkor én is tudjam a filmnek azokat a részeit elmesélni, amik ők mesélnek, és akkor már is tudok velük kapcsolatot teremteni. Ugye? Mekkora elemi elejű kívánság ez bennünk. Lehet ugye más téren is, de ez, hogy valahova tartozni, ez nagyon erős. És akkor lehet a Sönse gyülekezeten belül is megpróbál ugye az ellenség így éket verni közénk, hogy mondt, meglátunk, vagy akár máshol is meglátunk egy embert, hogy bezzek, ha olyan férjem, vagy feleségem, gyerekem lenne, mint ő, akit éppen megláttam, vagy ha a gyülekezet olyan lenne, mint, ugye ezt is gondolhatjuk, kell egy jobb gyülekezet, mert hát ez nem igazán jó. Én ennél jobbat érdemlek, tehát nem jó ez a gyülekezet, ami van. Kellene egy jobb, ott sokkal jobban érezni magam, mint itt, ugye. Tehát itt láthatjuk azt, hogy ha ezeket mindezt végig gondoljuk, hogy vannak olyan kívánságok, amik gonoszak, rosszak, mert ugye a természetünk romlottságá romlott, és hát ilyenek vagyunk. És ha erre nem vagyunk, ha erre tegyük fel, mind azt mondjuk, hogy nem. Ilyet mi nem kívánunk. Tehát nem kívánunk semmit. Semmi ilyet nem akarunk elvenni, nem hasonlítgatjuk egyiket a másikhoz. Tehát nem csinálunk semmi ilyet. Akkor Sátán még tovább próbálkozik, nem adja fel. És olyan kívánsággal, ami tulajdonképpen jó, mert valós hiányérzetből fakad, de mégis bűnbe tud bennünket vinni. És rávesz arra, hogy ezeket kielégítve Isten törvényét valahogy mégis áthágjuk. Mire gondolok itt? Tehát Éva, ugye itt feltett, itt az előbb volt róla szó, hogy Éva bölcsebb szeretett volna lenni. És mondtátok, ugye, vagy egyetértettetek, hogy ez nem rossz. Hát tényleg, nem? Hát mi is bölcsebbek szeretnénk lenni, okosabbak. Csak mi volt a baj? Ugye az, hogy milyen úton szeretett volna? Mert Isten adott volna neki több bölcsességet, fejlődést. Hát arra teremtett minket is, hogy őt is, őket is, ugye, mert nekik is volt mit fejlődni. Ugye olvassuk, hogy Ellen White írja, hogy angyalokkal társalogtak. Tehát biztos, hogy sok mindent még hátra volt, csak ő lépésről lépésre akarta, nem így egyből, ugye, meg nem olyan úton, ahogy Sátán akarta, mert hát végül is nem bölcsebbek lettek, hanem a rabszolgái lettek az ellenségnek, tehát ide jutott végül, tehát őket becsapta Sátán. Na most a további példa az Ószövetségből, Ábrahám és Sára gyermeket szeretne. Ez jó dolog? Hát ez legtermészetesebb és abszolút helyes. Csak hogyan akarták ezt megoldani? Ugye nem vártak, hanem hát eszünkbe jutott, hogy nagyon erős kívánság, ugye ezt már nem bírjuk tovább, most már valamit tenni kell, mert egyszer nem bírjuk, mert a környezetünkben is ugye mindenhol látjuk a gyermekáldást, csak nálunk nem, hát akkor segítsünk be neki ennek a kérdésnek, és mi származott belőle, ugye ezt el tudjuk most képzelni, most is ennek isszük meg a levét, mert ugye akkor nem születik meg Izmael, és akkor ugye hogy az egész világunk más lett volna. Na most, ha tovább nézzük, akkor mondjuk Sámson házasságáról, ha gondolkodunk, az is helyes volt, hogy Sámson vágyott egy társra. Csak ő mit csinált? Kinézett magának valakit, aki éppen filiszteus volt, hiába mondták a szülei, ugye, tehát Izrael ellensége, meg Isten nem akarta azt, hogy idegenekkel összeházasodjak, mert ez mindig rosszra vezet, de ő azt mondta, csak az kell, csak őt vegyétek el. Hiába mondták neki, hogy hát de Sámson, hát keressél izraeliták között társat, hát ne így. De hát nem tudott várni, neki azt kellett, aztán hát milyen élete lett, az élete utolsó pillanatában tért meg. És ott van még például Jákob példája, Jákob is vágyott az első szülöttség áldására, vágyott arra, hogy Isten, tehát hogy Isten szolgálja, és hogy ő számára Isten akarata volt az első, csak hogy milyen megoldás született erre, tehát hogy ő kapja az első szülöttség áldást. Valahogy Isten ezt biztos megoldottam, de ő mit választottak, ugye az édesanyjával együtt? Hát egy csaló utat. És mennyi keserűség származott belőle. Tehát ugye minket is érhet most itt és most ilyen, hogy éhesek vagyunk mondjuk. Ugye az éhség is egy fontos dolog az ember életében, ha nem lennénk éhesek, előbb-utóbb meghalnánk. Tehát azért vagyunk, hogy fenntartsuk. De amikor meglátunk egy ételt, és tudjuk, hogy nem egészséges, de ugye elkezd vonzani az illata, a látvány, ugye ismerjük esetleg azt az ételt, elképzeljük az ízét, hogy már milyen finom lesz, és akkor már nem tudunk ellenállni, hanem megvesszük, vagy elfogyasszuk. Pedig hát ugye ott van az, hogy mondjuk otthon lehetne esetleg egy egészségesebb ételt, vagy máshol egy egészségesebbet, de nem, nekünk most pont az kell, mert az van előttünk. És az a gond ezekkel a kívánságokkal, amik egy valós szükségletből, hiányérzetből fakadnak, hogy ezeket, ha valaki így kielégíti úgy, hogy közben Isten akaratát áthágja, ugye ez történt az első bűnesetnél, és ez oda vezetett végül, hogy milyen volt az özönvíz előtti emberek állapota. Ugye ezt jegyzi fel a Szentírás, hogy megsokasodott az emberek gonossága a földön, és szívüknek minden gondolata, alkotása szüntelen csak gonosz lett. Tehát ide vezet ez, hogy végül teljesen uralmuk, tehát az embereket teljesen uralma alá vette a gonosz kívánság és a rossz annyira, hogy már nem volt bennük semmi olyan, ami jóra hajlott volna. Tehát nem lehetett őket megmenteni. Tehát itt már csak az ítélet végrehajtása maradt, mert teljesen megkeményedtek a rosszban. Na most, hát ha mindezeket végig gondoljuk, akkor tényleg legjobb lenne azt csinálni, hogy valahogy lemondani minden kívánságról, kivonulni a világból egy olyan helyre, ahol nincsenek kísértések, és ugye van ilyen vallás, ez a buddhizmus, nem tudom mennyire ismerjük, ők gondolják azt, hogy elvonulnak valami szép természeti környezetbe, és akkor ott meditálnak, különböző megpróbálnak a lehető legegészségesebben élni minden káros szenvedélyről nélkül, és így eljutnak a nirvána nevű állapotba, amikor vágyak és kívánságok nélküli állapotba, és akkor elérik a tökéletességet. Ugye ez jól hangzik, de ez csak sajnos elméletben hangzik ilyen jól, mert nem hoz megoldást az sem, mert ugye magunk erről nem tudunk elmenekülni. Hogyha lefolytjuk visszatartjunk bennünk vágyakat, kívánságokat erőnek erejével, akkor valahol az ki fog törni. Előbb-utóbb utat törnek maguknak, ha emberi erővel próbáljuk ezeket visszatartani, és bűnbe visznek. Ha például a kertbe gyomlálunk, akkor ugye hogyan szoktunk gyomlálni? Úgy, hogy fogjuk, ott van a gazos a kert, és akkor szépen lecsükkedjük a föld fölötti részt. És akkor mi történik? Kihart újra, és a gaznak jót tesz, ha vissza van vágva?
Jó.
Nagyon jót. Még jobban elkezd terjedni. Tehát a gyomot gyökerestől kell kihúzni. És tényleg egy reményünk van egyébként. Az, hogy Jézus, ami megváltunk, magára vette a mi természetünket, és ő legyőzött minden kívánságot, és a kígyó fejére taposott azzal, hogy legyőzött minden kívánságot, és hatást tanította az ellenségnek a kísértéseit. És amikor Jézus megkísértette az ellenség, akkor az történt, hogy ő győzött a pusztai kísértésben mindegyik kísértés felett. Ugye mik voltak ezek a kísértések? Első az étvágy, ahol legkönnyebben el tudunk szerintem esni, nem tudom ti, hogy vagytok vele, elég könnyű. Ugye akkor volt a második kísértés, ugye az, hogy az Istent kísérteni, hogy ugorjál le, és akkor majd az angyalok vigyáznak rád, és végül az, hogy az imádat kérdés, hogy ha majd leborulva imádsz, akkor mindent neked adok, és akkor milyen könnyű dolgod lesz, akkor már nem kell neked küzdeni, akkor így elveheted, és micsoda kívánság lehetett ez Jézusban azért, mert fölvette a mi természetünket, hogy ez elég nagy erővel hathatott rá, mert ugye hát tudta nagyon jól, milyen próba és küzdelem vár rá, ha felveszi a harcot. De ő győzött, és azért győzött, Ellen White így írja a Jézus élete megkísértés című fejezetében, azt írja, hogy Jézus ezt mondta, hogy jön-e világ fejedelme, mondta Jézus, és én bennem nincs semmije. És nem volt benne semmi, ami engedett sátán mesterkedéseinek, nem egyezett a bűnben, még gondolatban sem engedett a kísértésnek. És ez számunkra is lehetséges. Krisztus emberi természete egysége volt Istenségével, a benne lakozó Szentlélek vértezte fel a küzdelemre. Azért jött, hogy az isteni természet részeseivé tegyen bennünket, ameddig egyek vagyunk vele hitáltal, a bűnnek nincs hatalma felettünk. Isten megfogja a kezünket, hogy segítsen megragadni Jézus Krisztus istenségét, és elérhessük a jellem tökéletességét. És Krisztus azt is megmutatta, ezt hogyan érhetjük el, és milyen eszközökkel győzött sátán által vívott küzdelemben. Mi volt a győzelme, ha így gondoljuk, ugye ott azt olvassuk, hogy viszont megvan írva. Ez volt mindig a válasz a sátán kísértés, viszont megvan írva. Hogy ne kísértsd az Urat, a te Istenedet például. És ezek az ígéretek, és az ige az ott van nekünk, és ugye itt van a kezünkben most már, nem is csak könyvben, hanem digitális eszközökön is, bárhol, bármikor elérhetjük. Tehát ez egy óriási, óriási dolog. És Péter apostol első, második levelében az első fejezet negyedik verseben ezt írja az apostol, hogy igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely kívánságban van a világon. És a Isten igéjének valamennyi ígérete nekünk szól. És minden igével éljünk, ami Isten szájából származik, amikor kísértés ostromol. Tehát ne a körülményekre vagy a saját gyengeségünkre nézünk, hanem az ige hatalmára. És annak minden ereje a miénk. És ugye a Zsoltáros is így fogalmaz a 119. Zsoltárban, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. És ha gondolunk arra, hogy Jézus, amikor a hegyi beszédben értelmezte a törvényt, akkor tulajdonképpen, ha megnézzük mondjuk a 5. fejezetet, akkor nem szól másról, mint a ne kívánd, ami a másé parancsolat megszegése, mit jelent a gyakorlatban. És ugye ő ilyeneket mondott, ha haragszol a másikra, akkor tulajdonképpen olyan vagy, mint aki rossz. Akkor gyilkos vagy. És ugye azt is mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket. És ha valaki tekint, néz, és gonosz kívánsággal ugye egy másik emberre, akkor az paráznaság. És ugye azt is elmondta, hogy mi hoz megoldást, és ha tapasztaljuk azt, ugye ezt így mondta, ezt szó szerint felolvasom Máté evangéliumában 5. fejezet 29. 30. verse, így összefoglalva, ha pedig a te jobb szemed bűnre csábít, vágyd ki, ha a te jobb kezed bűnre visz, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy tagod vesszen el, mintsem az egész tested a gyehennára kerüljön. Hát tényleg ez nagyon keményen hangzik, de sokszor, nem tudom már mennyire tapasztaltátok, hogy van olyan kívánság, ami annyira hat az emberre, hogy egyszerűen olyan érzés annak ellenállni, mintha a szemét kiszúrná, vagy a kezét levágná. Tehát vannak ilyenek az életünkben, mindannyiunknak. Mondjuk akár lehet az ételre gondolni, vagy bármi egyéb másra is. És tehát ha felvesszük a harcot és győzni akarunk, akkor az első az, hogy meg kell valahol állítani ezt a folyamatot. Tehát fel kell vennünk vele a küzdelmet, hogy ellen akarok állni. Mert ha nem akarok, akkor kész, elveszem. És tényleg, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor feltetjük a kérdést, hogy akkor hogyan élvezzük az életet. Akkor már nem szórakozhatunk egy jót, ne is élvezzük az életet, hát akkor meg olyan siván lesz, nem? Hát most mindig meglátunk valamit, akkor jaj, most azt se tehetem, jaj, most azt se tehetem. Ugye szokták ezt nekünk is mondani, hogy ó, hát nektek milyen rossz, nektek semmit se szabad. Milyen rossz. Na most Péter és a tanítványok, amikor Jézussal beszélgettek az üdvösség kérdéséről Márk evangéliumában, 10. fejezet 28. versétől a 31. versig, akkor Péter azt mondta, hogy íme mi mindent elhagytunk, tehát minden gonosz, rossz dologról az életben lemondtunk, minden ilyen kívánságot elvágtunk, sőt, elvágtak ugye sokszor családi kötelékeket is emiatt, tehát még a valahova tartozásnak a vágyáról, kívánságáról is lemondtak, és akkor mi lesz? Ugye ez volt a kérdés, még ha nem is mondták ezt itt kis, és Jézus így felelt, hogy bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta házát, fiú testvéreit, nő testvéreit, apját, feleségét, gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem, és az evangéliumét, és ne kapna százannyit most ebben az időben házakat, fiútestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket, szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Tehát ezt válaszolta erre Jézus. Tehát nem azt válaszolta, hogy hát, kedves tanítványok, ez a helyzet itt az életen, az csak szenvedés, semmi öröm nem lesz, majd ott a mennybe, ha odáig eljutok, majd ott lesz valami. Nem. Azt mondta, hogy itt is kapni fogtok sok mindent. Tehát Isten visszapótolja, tehát amit mi elvesztünk érte is az evangéliumért, azt ő vissza fogja adni. Itt a Földön nem tudja teljesen, de valamennyit itt is már tapasztalunk, mert ugye van olyan, hogy valakivel megromlott a kapcsolatunk, mert mi más utat választottunk, más értékrendet, de kaptunk mellette olyan embereket, akik közelebb állhatnak hozzánk, itt a közösségünkben, mint a saját testvéreik. Ezt is tapasztaljuk, és ez mekkora áldás? Meg mekkora áldás az, amikor olyan emberek vesznek közül, akiben 100%-ig megbízhatunk, mert ugye ez a világban nincs, nem biztos, hogy így van. Van azért, de itt sokkal nagyobb az esélye, sokkal jobb így. És mit ígért Jézus, tehát akik érte lemondanak a világról, úgyis összefoglalhatjuk, ahogy Pál apostol, hogy aki az ő tulajdon fiának, ez a Római Levél 8. fejezet 32. verse, nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Tehát a mindent odaad. Tehát nem úgy, mint az ellenség, ugye az ellenség a tévának, meg hát mindenkinek, akiket becsap, ugye sokat ígér, egy keveset ad, mert valami, ugye Éva is úgy jobban érezte magát, meg nyilván egy ideig örült Akháb is, meg egy ideig örült ugye Dávid is, meg Sámson is, de viszont mi történt? Mindent elvett. Minden jót elvett, és alig tudtak kiszabadulni. Akik ki tudtak szabadulni, de valakik ebből a fogságból nem tudnak kiszabadulni. És Tehát lehetséges győzni, itt a római levélben még Pálapostól a 13. fejezetben ezt írja, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Hogyha ellenállunk ezeknek, először lehet, hogy vannak olyan kívánságok, az olyan, mint a szemkivájás, amiről Jézus beszélt, vagy a kézlevágás, de ha ellenállunk, egyre könnyebb lesz. És végül már nem is fogjuk szeretni azt, amit előtte annyira kívántunk. Tehát ebbe is győzhetünk. Aztán, ha az egész Szentírást nézzük, ja, még itt van még egy ige, amit szeretnék mindenképpen egy gondolat szintén Pál apostoltól, hogy akik pedig Krisztusé, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Tehát, hogyha megtesszük ezt, hogy ellenállunk, ez olyan érzés, mintha valami, ugye, azt tudnám hasonlítani, mint amikor valaki be akar jönni az ajtón, és nem akarjuk beengedni, akkor mit csinálunk? Hát ugye neki feszülünk, a kilincset le akar nyomni, mi fordítjuk és ellenállunk, és megfeszítjük, és hogyha kitartóak vagyunk, ugye akkor vissza fog riadni az ellenség. Ugye van egy ilyen ige, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. És Isten ez mindenképpen ad erőt, és az egész Szentírás tulajdonképpen ígéreteknek a tárháza, amik mögött mind ott áll Isten, és ő mind be is teljesíti. Ha olyat kérünk, hogy erőt kérünk, akkor ő erőt fog adni ahhoz, hogy ellenálljunk bármilyen kísértésnek, és ne hagyjuk azt, hogy sátánnak a zavaró madarai azok ránk szálljanak a fejünkre, és akkor fészket rakhassanak. És ha ez nem sikerül, ha mégis sikerült az ellenségnek legyőzni, akkor Isten velünk van, és akarja, és vágyik arra, hogy mi visszatérjünk, és ez az utolsó ige, amit szeretnék felolvasni, és azért vár az Úr, hogy könyörül rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr, boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Amen.